Nyolcadik fejezet. A paradicsomi kísértetek. Vámmán a kitűnő pedagóg volt, aki a gondjaira bízott fejedelmi tanítványban, felismerte a rendkívüli nagy észtehetséget. Ennek méltó kimívelésére éppen a lombr játékot szemelte ki. Mert a lombr nem is játék már, hanem tudomány. A puszta alapelveinek a megtanulásához is nagyobb lelki fogékonyság kell, mint az egész sublimior matéziséhez. Négy örökös tromf van benne, a spadíj, pikkász, a maníj, körhetes, baszt, trefász és pont, körász. Ezen négy örökösödési jogon uralkodó matadoron kívül van a választott atu. Az eres színekben a kártyák felülről lefelé rangfokozódnak, a király uralja a dámát, a dáma a lovagot, a lovaga a knábét, a fekete színekben alulról fölfelé, a hármas üti a fölötte levőket, valamennyit, az ázt kivéve, ez a kettős. Francia kártyákkal játsszák, amelyekből ki van dobva minden színből a tízes, kilences és nyolcas. Rendesen három játszó kell hozzá, azok közül az előkezes a lombr. Minden játékos nyolc lapot kap, a többi talonnak marad, az alul levő szín határozza meg a trompot. Eddig nagyon hasonlít a klábriászhoz. Hanem hát a lombrban vannak olyan nagyobb mesterkedések, melyek mellett a mai kort jellemző klábriász csak az orronverőcske színvonalán marad alant. A lombr játszáshoz hadvezéri talentum kell, diplomatai lángész kell hozzá. A lombrnak nyolc ütés közül ötöt kell megnyerni, és hogy ezt kifurfangozza, ott van számára az oszkúró. Ha rossz kártyája van, mind eldobja, és felvesz új nyolcat a talomból. Ha nagyon jó kártyája van egy színből, akkor szólót mond. De ha ellenfelének szóló körje van, több színből, biztos ütés, s matadorokkal, akkor azé az elsőbség. De ennél az esetnél csak a két fekete matador a tromf, a veresek nem azok. Ha valakinek üthetetlen öt kártya van a kezében, az grandissimót mond a talón fölvevése nélkül. De ha ezzel szemben az ellenfél nullissimót jelent ki, akkor az a nyertes. Ritka eset, hogy egy játékossal szemben a másik kettő 16 kártyát úgy dobálhasson el, hogy egyel se csináljon ütést. Hanem aztán valamennyi esélyeit a lomnak túlszárnyalja az, amikor valaki únót jelent be, hogy egy ütést fog csinálni, és többet nem. Ennyi játékfurfanghoz járul még a vakmerőség is. Szerencsének éppen annyi jó és bal fordulata van benne, mint egy hazárdjátéknál. A merészség túljár a rafinált észen. De legnagyobb virtuozitást követel a lombr, ha azt nem hárman, hanem csak ketten játsszák. Akkor a veres színből kidobnak nyolc lapot, csak a trónfok maradnak benn. Ekkor a lombr játszó elesik attól az előnyétől, hogy az ellenfél ütéseit megossza, egyiket a másikkal felül üttesse, s vaktában hibás kihívásokra számítson. Csupán a saját eszére, kombinációjára, sejtelmére, és szerencséjére van utalva. Ilyen kettős lombr játékra invitálta meg a nagymester Giorgiót. Elfogadta a fiatalember. Pedig ránézve az a hátrány is volt, hogy amíg ellenfel az ő arconásaiból olvashatott, és ez kártyánál erős fegyver, addig ő a nagymester aranylárvájától nem lehetett okosabb. Vámmána ugyan figyelmezteti, hogy tegye fel a játékhoz az ezüst sisakját, de annak azt felelte, hogy melege van, izzad a feje alatta. Majd a nagymester is lovagiasan megkínálá, hogy a viadal egyelő volt a véget, borítsa fejére azt a kondért. Ennek már éppen Hegykin válaszolt. Kell az nekem az aranyakat hová tenni? Még fér a sisakomba. Így szoktak hetvenkedni a fiatal emberek játék előtt, csak meg ne bánják. A játékhoz való kártyák még le voltak pecsételve, a harlemi kártyagyár billogával. A borítékot a játszók szeme láttára bontották fel, s legelébb is kiterítették a kártyajátszmát az asztalra félkörben, a hátával felfordítva, hogy mindenki szemügyre vehesse. Tiszta fehérnek kellett lenni a kártya hátlapjának, hogy azon semmi áruló tűszúrás vagy egyéb jel ne lehessen. Azután mind az asztalnál, mind a játszásnál kötött sejemkesztyüket kellett a játszóknak használni először azért, hogy az ujjaik nedvességével a fényes kártyaháton homályfoltokat ne csináljanak. Másodszor, hogy a közép ujjuk hegyével a kártyát föl ne ismerhessék. Mert ahogy a vakokat be lehet tanítani arra, hogy az ujjaik hegyével betűket elolvassanak, a kártyások is ki tudják tapintani, hogy mi van a kezük alatt. S végül az a szabály, hogy a keverésnél nem szabad a kártyát kétszernél többször egymásba tolni, akkor is nem a hosszával, hanem a szélével. Mivel hogy lehetnek preparált kártyák, amelyeknek a hátlapjára láthatatlan jegyek vannak felróva foszforral. A sokszoros és erős keverés által ezek fénylővé lesznek, és a beavatott megismeri róluk az ellenjátékos kezében a fólia mentumokat. Innen marad fent mind a mai napig az a mondás, ha valaki sokáig keveri a kártyát, bizony meggyullad. A harlemi gyár lombr kártyája, melyeket Giorgio és a nagymester használtak, a világhírű Le Maître készítményei voltak. Hát bizony nem csak az a világhírű mester, aki a vatikáni lodzsák freskóit festette, hanem az is, aki a kártyákon remekelt. Lehet ráfogadni, hogy több prelátus ismerte Le Maître képeit, mint Raffaellóét. Ezeken nem voltak színek, hanem remek fametszetű alakok a vademberek világából. Azután a vadállatokéból, majd a madarak, végül virágok. Ja, bizony, ehhez kellett nagy jártasság az etnográfiában, a zoológiában és a botanikában. A jó játékosnak, mint egykor Julius Cézárnak, személyenként kellett ismerni a katonáit. Az asztalkát úgy helyezték el, hogy Giorgio arccal fordulva ült a dómot elrekesztő fekete kárpit felé. Mindenkinek félre kellett vonulni a játszók közeléből. A lombrnál nem tűrik a bibickedést. 500 cekkinóban megy a játszma, mondá a nagymester. Áll, viszonza Giorgio, kitéve a sisakjából 10 tekercset az asztalra. A nagymester osztott először. Giorgio a saját 8 kártyájából azt látta, hogy ha ő lombrot mond, akkor az ellenfele szólót fog mondani. Egy színből nem látott semmit. Az éppen az atú volt. Ilyenkor az ember tanácsot szokott tartani magával, mit tegyem. Lecsapja mind a 8 kártyáját, és új 8-at vegyen fel a talomból. Mikor a kártyajátszó keresi a helyes megoldást, ugyankor felszokott nézni a plafonra. Az a semleges terület, mely gondolatait nem befolyásolja. Giorgionak az a kedvező helyzet jutott, hogy egy nagy fekete kárpit volt vele szemben. A valóságos tabula rasa. Ekkor megszólalt a Szent István toronyban az öreg haranga Bumerin. Mély búgó hangja ringó zúgásával úgy nyomja az embernek a szívét. Az első kondulásánál végigjárja a testét a leküzdhetetlen borzadály. Talán a lelkében is megmozdul valami. Giorgio-nak az arca mind jobban fölfelé emelkedett. Hej, atletes abrek! Tán a szenteket hívott segítségül. Dör mögé, kúnyosan a nagymester. Az ifjú nevetéssel felelt rá. Ha-ha, méte segíts! Oszkúró! Azzal lecsapta mind a 8 kártyáját, és 8 újat vett föl a talomból. Akit hívott, meg is segíté. Szóló kulőr. De nem csak segélyt hozott új hívének a méte, hanem meg is jelent az invokációra. Amint az éjfélt hirdető harangszó elzúgott, egyszer csak fölkezdett emelkedni a Györggyel szemben levő fekete kárpics, azzal egyidejűleg valami csöndes mélazene harmóniája hangzott át a terve. Az ifjú előtt egy tüneményes látvány jelent meg. Kitalálhatatlan eredetű világításban egy keleti pagony, pálmákkal és banánfákkal, melyeknek vigályos lombozatán keresztül csillámlik az orgona ezüst csípjaival, ahonnan a melódiák jönnek. Az egyik oldalon egy rózsalugas, a másikon egy szökőkút, melynek vízsugára locsoló hangjaival belejátszik az orgona összhangjába. A fény valahonnan fölülről jön a tündéri tájképhez. Az egészet egy emelvény tartja, mely nem színpad, hanem kórus, ami nő templomokban szokott lenni. Majd az orgona hangjai közé énekel dal is vegyül, valami szíved bújó, érzékandalító dallam, nem tudni, föld alatt lakó angyalok, vagy égbe lopózott démonok csápszava-e az. Egyike azoknak a varázsdaloknak, amiket az embernek minden érzése hall, amik siettetik az ér verését, mert belevegyültek a vérébe, valami kélyes lázt idézve elő egész testén lelkén. Abrek, hívj ki! Hívok, kördám! Az a tiéd. És ekkor megmozdultak a bokrok, s kilépett közülük egy paradicsomi alak. Az első kördám a földi világon. Éva. A tilalom gyümölcsfáját meglopó Éva. Az a kép, amit annyiszor látott abban a nagy könyvben lefestve, most elevenen állt előtte. Ami ennek alkotá az úr az asszonyt a maga jó kedvében. Mosolygó piros arca, nyitott bámuló kíváncsi kék szeme, domború homloka, megcsattanó ajkai, dúsgazdag gesztenye színű haja, amelyet öntudatlanul maga elé húz, mint egy fátyolt. Csupa lágy domborúság, egymásba folyó kígyó vonalak, az egész alak egy testé vált dal. S ez élő költeményen valami meleg rózsaszín ömlik át, az életöröm, a vágyak, az ösztönök hőzománca. Minden mozdulatában, minden lépésében tökéletes asszonyi állat, az első valóságos szívhölgy. Giorgio-nak a lélegzete elállt, úgy bámult. Nos, Abrek, hát mit hívsz tovább? Egyszerre paradicsomi kép előtt egy denevér repült végig tétova zegzugos libegéssel. Autokton lakója az ódon templomoknak. Manil, mondd el, György, és aztán nem nézett többé máshová, mint a kártyába. A zene és a dal tovább folyt. Előjött a csalit közül Ádám s Éva csalogatására, a tiltott fa alá húzódott. Virágos bokrok félig eltakarták őket. A denevérnek párja is került, most már ketten cikáztak a fényes képlet előtt. A két alak nem beszélt, hanem helyettük énekelt a láthatatlan kar, mint az ős hebreusoknál az alamút hangokat, csak a mélyek oktávában kísérték a férfi hangok, az orgona szóval egyezőleg. Giorgio oda szegezte a tekintetét a kártyáiba. Az a férfi redő ismét ott volt a homlokán. Szempillákat azért adta a teremtő, hogy tetszése szerint lásson az ember keveset, sokat vagy semmit. Most megjelent a kígyó is a paradicsomban. Ügyes automat állat démoni ember fejjel remekül utánozva az élő boa minden tekergéseit. Bámulatra méltó művészi mutatvány volt, s hogy ölelte egymáshoz azt a két ember alakot. De ez sem káprázhatta el Giorgiót, szépen nyerte meg a játszmát, öt ütéssel három ellen. Egy fehér felhő eltakarta a paradicsomi tüneményt. A dal és zene megszűnt. A játszma után Vammana odajött a tanítványához egy pohár habzó borral. Köszönöm, nem szomjaztam meg. Azt gondoltam, hogy égsz. Láttad? Láttam, de nem néztem. Ez nem a meté. Ez csak az Éva. Folytassuk a lombrt. Ezúttal Giorgion volt az osztás, a nagymester volt az első kézből játszó. Ismét 500 cekkínó volt a tétel. Új tüneményes látvány kezdődött. Amidőn a vékony felhőkárpitok egymás után felhúzódtak, már az alatt elkezdődött a zene. Üvegfuvolán utánozták a madárdalt. Az éjszakák dalnokának a fülemülének hangját minden bűbájos változataival. Az üvegfuvolán játszást mindenütt tilalmazzák, ahol csak civilizált világ létezik. Annak a csengésében valami olyan kínzó bűbáj van, hogy aki azt hallgatja, idegrohamokat kap tőle. Képes őrülté tenni az embert. Egy vesztaszűz elcsábul a dalától, és letépi a mirtusz virágát. Az üvegfuvolának a zenéje tele van kielégíthetetlen vágyakkal. Előérzetét kelti a pokoli gyönyöröknek. Az ember a szívét érzi kacagni tőle, mintha azt csiklandoznák. Kicsalja a virágot a hó alól, feltámasztja a megholt érzelmeket a moha alól, elcsábítja Magdolnát az imakönyvétől. S az özvegyasszonyt a halottja hambedrétől. Sír, zokog bele, aki hallja, de csak azt csiratja, hogy a szerelem gyönyöre nem tart örökké. A látvány is hozzávaló volt. Utolsó felhőkárpit felvonultával egy óegyiptomi ginézeum tűnt elő. Lobogó naftaláng rózsaszínű fényétől bevilágítva. A nyitott oszlopcsarnokon keresztül pedig besütött a hold. S a kettős világításban ült gazdag patyolatos kerevetén az óhitregék csáv alakja, Éneisz, a fáraók fő tanácsosának, Putifárnak a felesége. Halavány, aranyzománcú, olajbarna arc, sűrű, rendetlenül szétszilált göndörhaját, drága köves diadém szorítja hátra. De annak minden szála rebellál az abroncs ellen. Lázadás van az arc minden vonásában, a kígyóhajlású szemöldökökben, a nagy fekete ragyogó szemekben, a lüktető orcimpákban, a fölvetett piros ajkakban, míg közül az összeszorított fogsorok gyémánt villogása jelenti az ölni kész szenvedélyt. Egy percig sincs nyugta, minden íze, minden tagja, mintha külön önmagának élne, úgy mozog, s mégis egy érzést személyesít meg együtt. Azt az érzést hirdeti az a fuvola hangon utánozott madárdal. Azt az érzést, amely összekeveri a poklot és a mennyországot, és úgy idvezül egyszerre mind a kettőben. Nos, átletesz Arbek, hát nem veszed fel a talont? Engedd meg, hogy gondolkozzam rajta. No hát, gondold meg, hogy mit tégy. A gineceum ajtajánál egy férfi alakja jelent meg, aki azonnal visszahúzódott, amint a nő alakot meglátta. Nehéz az eset, dörmögé Giorgio. Megengedem, hogy vidd oda a kártyáidat a mesteredhez, és kér tőle tanácsot. Giorgio felkelt a kártyaasztaltól, és oda ment Vammanához, aki az ivóasztalnál pokulálgatott több vitézlovakkal. Nos, Adelphos, Hát mit akarsz a kártyáidon mutatni? A kártyámon semmit, hanem mást akarok tőled kérdezni. A hetérához tartoznak azok a férfiak, akik ott a kóruson megjelentek? Igen, azok mind testvéreink. Különben nem is jöttek volna ide az zárt ajtón keresztül. És azok a nőalakok? Azok is testvérek. De hisz akkor azok hiába viselték mindeddig az alkalmatlan sisakállatszot a fejükön, ha most így jönnek elénk. Holnap mindenki rájuk fog mutatni, ez volt az. Ne tartsd attól. A hölgyeket így, ahogy most, sohasem látja a világban senki. Ott az alakjuk sejembe, vasabroncsba, halcsontba van szorítva, hajuk púderrel fehérítve, csigágba fodorítva, toronnyá bogozva, az arcuk kifestve, fátyolba bugyolálva. Ilyen igaznak, mint most, sose látja őket senki. És kimerni annak a grófnői alaknak, mikor az ünnepélyes recepciónál a 11 ágú diadém van a fején, amíg himzett uszáját egy apród viszi utána, s hideg márvány arccal úgy tud nézni, hogy senkit se lát, meg kimerni neki azt súgni, szép héva, láttalak? A férfiak pedig álcázva vannak. Ádámnak, Sámsonnak álszakál az állán, álhaja fején. Ki ismerne azokban a simára borotvált arcú alonsparókás kegyelmes urakra? Hát József, az csak nem visel álszakát. Ó, József sorsa érdekel olyan nagyon. Az a drusszád, az Abrech. Na hát csak ügyelj rá, hogy mit csinál, ha egyszer majd rákerül a sor, hogy te játszd a szerepét. Tetszik neked a szép Anaïs? Szép, de ez még nem a Mété. Azzal visszament a kártyaasztalhoz. Soká adta a tanácsot a mestered, mondál neki a megvárakoztatott játszótárs, de jót adott. Azzal skartolt, s fölvette a talont. A fuvoladal magyarázta a néma játékot. Anaïs odahívja a fiatal rabszolgát. József oda jön, de köpenyét szemérmesen az arca előtt tartja. A hölgy folytatja a szerelmi ostromot. Két ütést csinált mind a két játszó. Az ifjú rabszolga védi erényét, arcát még mindig eltakarva tartja palástocskájával. Csalogány azt énekli szeres, bolond ki az isteneket meg nem lopja, amikor alusznak. A nagymester kezében még két atú van és a spadíj. De Giorgio nagy ravaszul átengedi neki az ütést, s azzal a nagymester marad a kihívásban. Ott a nafta rózsalángjától és a hold kísértett fényétől világított kéteremben érzékgyújtogató küzdelem folyik a vadszenvedés a szűzi iszonyat között. Nem tesz az különbséget. Giorgio a pontéval negyedik ütést csinál. A játék römi marad. Most aztán futhat József, amerre utat lát, arcát folyvást tenyerébe rejtve, míg a megvetett úrnő a megtépett palástal kezében dühöng és vonaglik, mint a kígyótól megmart leopárd. A fehér felhő ismét leszáll a karzat elé. Ebben a fiúban mesterünkre találtunk, mondja az odalépő Vammánának a nagymester. Várjunk csak, amíg majd az jön, akinek a neve Mété es Isz. Káprázatos tünemények egymást fölváltva jöttek Delila Sámsonával, Becsába Dávid királyával. Delila lángvörös hajú szépség volt, hamis hízelkedő macska természet, Becsába valódi keleti eszménykép, mozdulatlan bájak mellett rejtett indulatok. Félhold alakú nagy fekete szemöldei, rendkívül nagy kék szemei, vékony ajkai egyenként mind a szépség remekei voltak, de egymásnak ellentmondók, s éppen a diszharmónia által megigézők. Delila megjelenéséhez egy lülliféle balabilét játszott az orgona, a legújabban divatba jött eleven pajkos francia zenét, hegedű és gordonka kísérettel. Bécsába, pantomimikájához pedig a Bécs városában a múlt század elején kedvelt madrigálokat énekelték, amin őket Oráció Benevóli, a Vatikán karmestere szerzett. Nehéz feladat ilyen színpaddal szemben Lombrot játszani. Mikor az egyik játékos egy fiatal suhanc, aki előtt még zárva van az egész élet titka, és akinek a vére lángra gyúl egyetlen szikrájától annak az örök tűznek, aminek a neve asszonyi szem. Ez volt az egzámen. És Giorgio nem bukott meg. Úgy tudta megoldani a maga matematikai feladványait, mint egy professzor. A tündéri kísértések nem zavarták meg a cirkulusait, nem felejtette ott a szemeit a varázs teljes alakokon, megtartotta a figyelmét a kártyái számára. Már 5 játszma volt leküzdve, s abból 3-at György nyert meg. A nagymester csak egyet, egy pedig eldöntetlen maradt. Ezt a fickót vagy a szentek pártolják, vagy az ördögök, fakadt ki a nagymester. Ja, ebben a korban protegálja az embert minden szellem. Lassanként oda gyülekezett a lovagoknak egész csoportja György háta mögé a játékot nézni. A nagymester elkergetett mindenkit, aki mellé állt, ez a játszó joga nem tűrni a nézőt, de Györgynek tetszett az, hogy bámulják. A 6. játszmában megint ő osztotta a kártyát. A nagymester Belzebúbot invokálta, s a szenteket káromlá. Hozzatok bort! Nem megy ez a játék ivás nélkül. Odahoztak neki 2 serleget tele habzó borral. A 2 ellenfél áldomásra koccintott. No hát kinek az egészségére? Vivát belissima méte! Most hárfapengés hangzott alá a kórusból, mely prelúdiumul szolgált egy ájtatos zsolozsmának. Palesztrina zenéje. György kiosztotta a kártyát. A felhők felvonultak a kórus arabeszkjei mögé. Egy babiloni kert volt a színpadon, középen márvány fürdőmedencével. E fürdő lépcsőn szállt alá egy tündéri alak. Ez már nem asszony volt, hanem istennő. Oly vakító fehér, hogy szinte világosságot vett maga körül. Tagjain aranyszőke, lángos hajzuhata gomlik végig, szemérmesen takargatva szűzies termetét, amelyekhez hasonlót csak görög mesterek faragtak valaha. Ilyen arcot, ilyen főt csak az eszmények klasszikus világában lehet találni. Le nem írható az, mint más női szépség, mert az egy megtestesült álomkép. Senki más nem versenyez vele. Olyan tökélye a szépségnek, hogy kényszeríti a ránézőt a szemeit eltakarni, és csak lopva tekinteni felé. Csak egy bája marad az emlékezetben, azok a mélyen zöld szemek, amikhez nincsen hasonlat a drága kövek országában. Talán, ha sötét zöld gyémánt volna a világon. György elvesztette a lelkét, a kártya reszketett a kezében. Hívhatott az ellenfele, amit akart, nem nézte, mit dob bele, csak ezt az alakot nézte. Pedig ez nem csábított, nem mosolygott kacérul, félénk volt minden mozdulata, még a napsugár elől is rejtőzködő, mely a falombok közül átlopózott. Ez az, ez a mété, rebegé György, túl magasztal tekintette. De az istennői tünemény nem maradt háborítatlan. A bokrok közül 2 vigyorgó szatír pofa bukkan elő. Azok a latorvének, akik fajtalan gerjedelemmel lopóztak Joákim a gazdag zsidó főúr kertjébe, hogy ők a fogságban élő Izrael választott bírái elrabolják annak legdrágább kincsét. A 2 bűnös arcátlan ajánlatokkal lép a meglepett Zsuzsánna elé. Még merészebb támadásra is van instrukciójuk az írott szerepben, csak hogy arra már nem hágy nekik időt Giorgio. Felugrik a kártyaasztal mellől, és beleordít Palesztrina zsolozsmájába. Elpusztultok ti véng az emberek ez istennő elől. Azzal fölkapja 2 boros serleget, egyiket a másik után odavágja a szereplőkhöz. Az egyiket orron találja, másikat gyomron üti. Azok oi-moit ordítanak görögül, s futnak 2 két felé hanyat homlok, míg Zsuzsánna nagy szemeket mereszt, majd elkezd szíve szerint nevetni. Ekkor lesz aztán belőle igazi mété, az ész rabló tündér, Zsuzsánna, aki nevet. Egy segélyére rohanó suhancnak a természet adta elszörnyedésére nevet. Giorgio még azt a kis eszét is elvesztette, amit eddig megőrzött. Háromféle mámor küzdött az elsőbségért az idegei fölött. A bornak, az aranynak és a kének a mámora. Az utolsó került fölül. Fölkapta az asztalról azt az ezüst barbutáns isakot, amely félig arannyal volt telve, s oda rohant vele a tüneményes tündér alakhoz. Az magasan állt fölötte a kórus emelvényén, el nem érheté, csak felemelt két kezével nyújthatá felé a sisakot. Vedd, ezt mind neked adom, légy az enyém. Vammána és a nagymester utána rohantak, s megragadták a két karját. Hoho, fiacskám, Csitita Vammána, ezt nem adják pénzért. Ez Zsuzsán, akinek a férje Joákim, gazdag és hatalmas világi főúr, ezt nem lehet megvenni, csak meghódítani. A fekete kárpit egyszerre eltakará az egész fényes színpadot. A félterem homályában csak a hétágú kandeláber sárga gyertyái pislogtak, körül rajongva három denevértől. Giorgio a homlokát tapogatta. Álmodtam-e most? Jel vissza az asztalhoz. Nem, nem kártyázom többet. Adjátok elő az írást, adjatok kalamust a kezembe. Tanítsatok meg a nevemet leírni. Aláírom a törvényeiteket. Általános hahota kelt erre a szavaira. Szegény fiú, aláírtad-e azokat már kalamus nélkül. Aláírtad a lelkeddel, a szíved vérével. A hahota még azután is hangzott, hogy a terem üres lett. A lovagok mind eltávozálnak a terem ajtóin át, melyek a pillérek mögé voltak rejtve. Még az ajtókból is visszafordultak nevetni. Szegény ábrek. Szedd össze az aranyaidat, mondá Vammána a védencének. Mit nekem most minden aranya a világnak? Add oda Iskariótesnek, adja vissza érte a címeres gyűrűmet. Iskariótes eltávozott már, s a gyűrűdet vissza nem adja, amíg egy év le nem járt. Jer öltözni, siessünk! A bummerin mindjárt éjfél után egyet fog kongatni, s azon túl az utcákon járni tilos. Vámánán kívül még a nagymester maradt ott a teremben, amely egyre sötétebb kezdett lenni. Ahány lovag eltűnt a pillérek mögött, mindegyik magával vitte a gyertyáját. A hétágú kandeláberen kívül csak öt gyertya maradt még a hosszú asztalon. Nos, ábrek, dörmögi a nagymester, jöjj és számláld össze a nyert pénzedet. Mit számlálok rajta, nem örülök én annak? Én sem örülök, hanem a szabályaink szerint minden nyereménynek a tizede az aszfalelját illeti meg, tehát add meg a dézsmát. Ebbe meg kellett nyugodni. Az utolsó játszmát te vesztetted el. Ha csak az 500 cekkinot vesztettem volna benne, hát még mit? Az egész lelkemet. Ja, fiam, sokan elvesztették már azon a lelküket, hogy a métét meglátták. Fogom-e őt valaha föltalálni? Az csak te rajtad áll. Számláld a pénzt. Giorgio nyeresége 5000 cekkinóra ment. Abból 500-at átadott a nagymesternek. Ez a dézsma. 1000-rel tartozik még Iskariótesnek, maradt még 3500 aranya. Mit fog ezzel a pénzzel kezdeni? A pénz számlálás alatt megkezdődött a kísértetek felvonulása. A kettős oszlopsor mögött jöttek egymás után egy-egy percre előtűnve lovagok és hölgyek, állarc a képükön, a gyertyát hátuk mögé tartva. Egész hosszú sor vonult el a sekrestye ajtóig, amelyen kilépkedtek. Ők hárman legutoljára maradtak. Majd a nagymester is felvette a gyertyáját az asztalról, és eltávozott. Ér átöltözni, mondá Vammána, kézen fogva Giorgiót, és maga után bonta azt a sekrestjébe. Vammána hamar készen volt, neki csak a veres keresztes talárt kellett levetnie. Az alatt teljes öltözetben volt, de Giorgiónak az egész női maskarádát mind magára kellett szedni, és a sok fűzés kapcsolás alatt annyi kérdezősködése volt ideje. Te van mána, hol voltak azok az asszonyok addig, amíg előttünk a kórusban, mint tündérek megjelentek? Ott ültek a lakománál velünk együtt folyvást. Hogyan? Nem láttam. Hát azok a vitézek, akiknek a keresztjén három halálfej volt. Halálfejesek. És Zsuzsanna is ott volt, az isteni méte. Az ott ült melletted az egész lakoma alatt bal felől. Ő szelt le a számodra a páva sültből, meg is osztotta veled a falatot, amitől te undorodtál. Ő volt az, aki mellettem ült, az egy nő volt. Hogy nem találtad ki a termetéről? Giorgio öklével ütötte a homlokát. Ó, én kapu bálvány, hogy ezt nem éreztem meg. Ördög volt, aki kigondolta, hogy halálfejekkel takarja el az istenség remekét. Látod, azt mi aszkéták megfordítva mondjuk. Hát te aszkéta vagy, az én. És én egy csókot is váltottam vele a sisak száján keresztül. Ha én azt tudtam volna, hát nem néztél akkor a szemébe. De igen, emlékszem már rá, azok a zöld színű szemek, mintha a szívem belőttek volna. Az az átkozott halálfejes talár. Pedig lázs nem volt rajta egyéb, mint az az egy palást. Erre a szóra dűbe jött a fiú. Mondsza, ki az, aki most ezt a szolgálatot teszi ő neki, amit te én nekem? Légy nyugodt, a hölgyek egymásnak segítenek a toalettjeiknél. Itt van ő még? Nincs, mi vagyunk az utolsók. De én még két gyertyát láttam égni az asztalon. Azok a mandolosz és az ő mandolinája gyertyái. Akik itt maradnak az ajtót bezárni utánunk, kik azok? Ezúttal Sámson és az ő Delilája. És meddig maradnak azok itt? A legközelebbi méte ünnepéig. Addig nem mehetnek innen el? Úgy hiszem, hogy nem szenvednek semmiben fogyatkozást. Ó, ha én egyszer az a mandolosz lehetnék. Van már a nagyot nevetett ezen a jámbor felfohászkodáson. Elkészült a védence toalettjével. Az akkori női divathoz tartozott a pájgli viselés. Egy jó öblös bársonyból készült és virágokkal kiímzett zacskót viseltek a nők a karjukra akasztva, összehúzó szalaggal. Abban hordták magukkal a pipereszereiket, fésült kis tükröt, illatszeres üvegcsét. Az Asfaleia hölgyeinek még más fegyverük is volt a pájdliban. Valóságos fegyver. Kelet-indiai gyilkos szerszám, amely arra való, hogy pillanat alatt öljön. Hasonló az amerikai boxerhez, melyet az ember a négy gyűrűjével a jobb kezére felhúz. Minden gyűrűnek van egy tigris köröm alakú, finom acélpengéje belül, amely a tenyérbe van rejtve. Ha valaki megtámadja éjjel a gyaloghintóban hazatérő hölgyet, az nem ellenkezik, nem kiált segélyt, engedi magát átkaroltatni, maga is átöleli rablója nyakát szelideden, és aztán a tenyerének egy összeszorításával úgy vágja keresztül a nyakát egyszerre négy helyen, hogy az egy kiáltás nélkül maradott halottan. Ilyen nyájas testvéri öleléssel gyilkolta meg Abu Said Emira bátyját, Jakub Kánt. Az ő találmánya ez a tigris köröm. Többi cókmókot kihányták az acskóból, és teletöltötték azt arannyal. Vámánának kardja volt, és tercerolja. Éjjel ezeken a szűk utcákon mindenre el kellett készülve lenni a hazatérő uraságoknak. A városban ezerekre ment a szám az éjjeli vadászoknak, s azok a védtelen embert tisztára levetkőztették. Mire a segélykiáltásra az őrszobából előjöttek a fogdmegek, s azok sem hagyhatták rögtön abba a diabolkát, akkorra már üthették bottal a nyomát a rablóknak. A nagy ócska épületben csendes volt már minden, csak a patkányok cicázását lehetett hallani, amit végig szaladgálnak a padláson. Van már nem maradt hátul a méte emléktábláját, mely a bejáratot álcázta helyreilleszteni. György előre ment a lépcsőkön, és a tolózárt megtalálva, azt félrehúzta, s aztán kinyitá az ajtót. Túlsó oldalon keresztbe volt tolva az örök lakat, az alatt keresztül kellett bújni. Az ajtóőr odujában nagy lagzi volt. A hátramaradt mandalosz most öntögette le a kürtőn át a tányérokon hagyott ételízéket, csontokat, narancshéjat. A patkányok vígan osztoztak a fejedelmi lakomán. Nekük fejedelmi volt az. Oda fenn nem juthatnak hozzá, mert az éléstár falai vassal vannak bélelve. A vak Sámson nem kergeti el a patkányokat a lakomájától. Vígan szaladgálnak végig a mellén, a hosszú szakállán. Víjungva ugrálnak széjjel, s futnak fel és le a kürtőbe, mikor valaki jön ismét, s a szövétnek kell az óduba világít. Bizonyosan benézett oda a víg társaságnak minden tagja, amikor elment mellett, és aztán mindegyik azt mondá magában, na most már vak Sámson ismét lát. Ha igaz, hogy van más világ. Giorgio lángoló vérét egyszerre lehűté ez a látvány. Egy penészé vált ember sárga halálfej arccal, beesett szemodukkal, lélegzettelen felnyitott szájjal, teste belefa bozontól, mint a vadállaté. Meghalt az alatt, amíg társai a paradicsom gyönyöreiben dúskálkodtak. Egy ember, akinek itt kellett elmúlni az örök sötétségben, azért, mert kibeszélt a titkokat, amiket a házban látott. A boltozatról folyvást potyogott alá a vízcsap a kancsóba. Kiszámlálja a perceket utána.